A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autóvolán Kft. Autóvolán, a megbízható sofőriskola.
5 perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. November 1-e minden szentek ünnepe a Római Katolikus Egyházban. Másodika pedig a halottak napja, amikor elhunyt szeretteinkre emlékezünk, virágot helyezünk el sírjaikra és gyertyát gyújtunk. E két nap jelentőségéről, a napok eredetéről, az emlékezés fontosságáról beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottaim a Marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Teológiai Líceum munkatársai, Székely Szilárd vallástanár és Tuzson Attila iskola lelkész. Isten hozta önöket, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökkel köszönjük szépen a meghívást, szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi rádió hallgatóit.
Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, köszönöm szépen a meghívást.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Kezdjük a Minden Szentek napjával. Kiknek az emléknapja a november 1-e?
Minden szentek napján Anya Szent Egyházunk a megdicsült egyházat tárja elénk. Azokra a személyekre emlékezünk, akik előttünk jártak, életükkel tanúságot tettek Krisztus iránti szeretetükről, és az egyház szentként tiszteli névileg, vagy vannak olyanok nagyon sokan, akiket név nélkül, de szentként tisztelünk. Mondhatjuk úgy, hogy a mai nap a szentség napja, az életi, az örök életi, de nem a biológiai életi, hanem egy magasabb rendű, magasabb minőségű életi, a természet feletti életi, amiben az emberen kívül senki és semmi nem részesedik a látható világban. A Jelenések könyvéből úgy olvassuk, hogy körülveszik az ősöreget, és dicsőítik őt, dicsérik őt, áldják őt, hiszen a földi létüknek a folytatása az örök lét.
Meddig nyúlnak vissza gyökerei ennek a napnak?
Az ünnep eredete a katolikus egyházban, nyugaton, a 7. századra megy vissza, amikor is a római panteont templommá alakították, és 610-ben 4. Gergely pápa boldogságos Szűz Mária, valamint a szent vértanúk tiszteletére felszentelte a panteont. Később ezt kitágították, befogadták nem csak a vértanú szenteket, hanem a többi hitvallót is, és így terjedt el az egyházban az ünnep, a 12. századtól lett általános ünnep, nem csak a római vidéken, hanem az egész Európában, majd később a nyugati világban is.
Olvastam egy érdekes, hát számomra újdonság volt egy internetes oldalon, hogy az ünnep a katolikusok számára, Magyarországról van szó, nem tanácsolt, hanem kötelező ünnep, azaz a hívőknek kötelező a Szent Misén való részvétel. Ugye a november 1-e munkaszüneti nap is. Hasonló a helyzet Erdélyben is? Tehát létezik olyan, hogy kötelező a részvétel a Szent Misén?
Igen, a vasárnapokon kívül van néhány olyan ünnep, ami hétköznapra esik, vagy ha hétköznapra esik, akkor is kötelező a részvétel. Ez itt nálunk Erdélyben is így van. Tehát a mai nap az kötelező ülő ünnep. A naptárban ezt úgy mondják az idősebbek, vagy a régebb óta fiatalok, hogy piros betűs ünnep. És minden piros betűs ünnepen egy katolikus számára kötelező a Szent Misén való részvétel. Ugye itt gyorsan kis zárójelet kell nyitni, azok, akik dolgoznak, olyan munkahelyük van, hogy nem tudnak elmenni, ők ez alól mentesülve vannak, vagy az idősek, akik nem tudják elhagyni a helyüket, ezek mind mentesítő körülmények, vagy ugye az időseket gyermekeik viszik el templomba, ilyenkor nem tudják megoldani, akkor számukra ez felmentő ok.
Milyen hagyományok kötődnek minden szentek ünnepéhez vidékünkön, vagy általában itt Európában?
Minden szentek ünnepe a katolikus világban, ugye ezt már hallottuk, a kötelező ülő ünnep a Szent Misén való részvétel, egy ünnepi Szent Misén való részvétel, aki úgymond megteheti, annak ezen részt kell vennie. Ezen kívül pedig egyfajta halottak napi előesti, mondjam úgy idézelbe vett rendezvénysorozat indul. A temetőket minden szentek délutánján szokták megáldani a helyi plébánosok, lelkészek. Együtt imádkoznak a temetőben a hívekkel. Katolikus falvaknál például a Felsőnyárád mentén is szokás az, hogy a pap minden egyes sírhoz elmegy, és minden sírdát megszentel, imádkozik, különösen azokat, akiket abban az évben temettek el. És ugye, mivel másnap halottak napja van, és ilyenkor minden szentek napjára az elszámazott családtagok is haza szoktak jönni. Nagyon-nagyon jó alkalom ez az elszámazott családtagok találkozására is. Hát ilyenkor halottak napja előestén szokás katolikus, illetve ortodox temetőkben az úgynevezett világítás, amikor virágot helyezünk el szeretteink sírján, illetve gyertyát gyújtunk. Gyertya szimbolikája az nagyon-nagyon sokrétű. Hát ugye a gyertya önmagát adja, önmagát elemésztve világít, ad fényt az embereknek. A katolikus szimbolisztikában az értünk önmagát feláldozó Krisztusnak a szimbóluma. Azonban ez az önmagunk feláldozása, ez nem ér véget azzal, vagy ennek nem az a végkimenetele, hogy a gyertya egy utolsót lobban és vége, hanem utána feltámadás következik. Tehát a halottainkat is a feltámadás reményében helyezzük örök nyugalomra, és a minden szentek napja, illetve minden a halottak napjának az előestéje valójában az arról szól, hogy a velük való lelki egységet tartjuk fent az imában, a visszaemlékezésben, illetve akár a találkozásban is. És itt azért megemlítenék még egy nagyon-nagyon fontos dolgot, legalábbis számomra személyesen ez egy nagyon fontos tapasztalat, hogy ilyenkor óriási lehetőség van arra, hogy elhangozzanak azok a családi történetek, azok a családi sikertörténetek, vagy nem annyira sikertörténetek, amelyeket átéltek az elődeink, akik már nincsenek velünk, akikkel ezen keresztül is kapcsolatba tudunk kerülni, és érezni tudjuk azt a folytonosságot, hiszen nélkülük mi nem lennénk. Tehát ez a kapcsolat, ez bennünk is folytatódik tovább itt a földi életben, egészen addig, ameddig aztán majd a Isten szeretőrökké valóságában újra személyesen is megint találkozhatunk és együtt lehetünk. És ez különösen a gyerekek számára nagyon-nagyon fontos, szintén családos emberként, édesapaként tudom, hogy mennyire fontos az, amikor megállunk egy sírnál, az ők nagytatátok, nagyapátok, róluk a családi legendáriumban ezek a történetek keringenek, nagyon jó emberek voltak, nekik köszönhetünk sok mindent, és úgy valahogy fontos az, hogyha ezek a gyökerek így spirituálisan, lelkileg is megvannak, ez úgy nagyon-nagyon meg tudja szabni az embernek a mindennapját is, az itteni életét, hogy mennyire tud azonosulni azokkal az értékekkel, amiket az őseink vallottak, védtek, továbbfejlesztettek, és úgy az ember érzi, hogy azért a családi hagyományon keresztül az, ami jó volt akkor, azt nekünk kötelességünk megerősíteni, továbbvinni és továbbadni.
Igen, hát ez a világi része, ugye valamilyen szinten a két nap, vagy hogyan kötődik a vallási liturgia tekintetében ez a két nap egymáshoz, plébánoshoz?
Fontos, hogy két napot külön, de mégis nagy egységben nézzük, hogyha azt mondom, hogy ez a két nap egy szóval úgy lehetne, ezt a két napot egy szóval úgy lehetne jelezni, hogy élet, szentség. Ugye szenté válni mindannyiunknak kell, vagy kellene. És ugye a másik, a túlvilág, ugye a halottak napja, a túlvilág, az meg az örök életre figyelmeztet minket. A kettő különálló és mégis egybe kapcsolódik, hiszen, mint ahogy mondtam, az életről szól. Mindannyian szentekkel legyünk. Ugye különbséget teszünk azok a szentek között, akik életüket odaadtak, ugye vértanúk lettek, meghaltak Krisztusért, és azok a szentek, akik nem lettek vértanúk, de életükben hősies fokon gyakorolták az erényeket. Felebaráti szeretett cselekedetek, vagy ugye régebb voltak olyan szerzetesrendek, akik fogolykiváltók voltak, hogy a foglyokért odaadták önmagukat, hogy a családos apa hazatérhessen. De ugye a földi létünk befejeződik. Itt van egy nagyon nagy nehézség, hogy ha csak materiálisan gondolkodunk, akkor a földi létünkkel a halálunk véget ér. Ez így igaz, viszont tudjuk azt is, érezzük önmagunkon, hogy a lelkünk azért mást mond. Pilinszky János olyan szépen írja, hogy valóság a lélek, a világ illúzió. Milyen kár, hogy mi fordítva élünk, a világot fogjuk el valóságnak, s a lelket illúziónak. Minden szentek napján, mint ahogy mondtam, az egyháza megdicsült szentekről emlékezik meg is, még az ünnepi énekeink is segítenek a ráhangolódásra. Például a Szent Mise kezdő énekének szövege: örvendezünk mindjárt az Úrban ünnepi napot ülvén minden szentek tiszteletére, kinek ünnepén örülnek az angyalok és magasztalják az Istennek fiát. Majd a 32. Zsoltárral folytatódik az ének. Ugye, örülnek az angyalok és magasztalják az Istennek fiát, a szenteknek örvendenek az angyalok, azoknak, akik Isten dicsőségébe jutottak. A halottak napi énekeink azok a feltámadásra irányítják a figyelmünket, hogy a földi létünkből a halálunkkal átlépünk az örök életbe, és ott a feltámadásra vagyunk hívva, hogyha mi igent mondunk az Istenre. Ugye ehhez a szentek példája segít, és az egyház tanítása. Ugye a keresztény ember alapvetően szent. Mindannyian szentek vagyunk teremtésünkből adódóan. De morálisan, erkölcsileg nagyon sokszor lemaradunk. Ahhoz fel kell nőni, hogy az örök élethez eljussunk. Mert bennünk van sok minden vágy. Vannak az egészséges vágyaink, és vannak azok a vágyaink, mondjuk a birtoklási vágy, az önzés, a hatalom vágy, amelyek bizony sokszor bepiszkítanak minket. Jézus azt mondja, hogy nagyobb szeretete senkinek sincs, mint annak, aki életét adja barátaiért, ugye ez a vértanúkra és a szentekre vonatkozik, de hát egy édesapa, egy édesanyja is szenté válik, hiszen családjáért, gyermekeiért, szeretteiért dolgozik. Egyszer Szent Teréz anyától kérdezte egy újságíró, hogy mit szól ahhoz, hogy önről azt mondják, hogy ön szent. És Kalkuttai Teréz anya szépen válaszol, hogy ön nem akar az lenni? Mintha azt mondta volna Teréz anya, hogy ön nem akar ember lenni? Hiszen szenté válni ezt jelenti, hogy ember lenni. Minden körülmények között. Ugye a szabadságvesztésüket töltő orosz fogolytáborban az egyik orosz pap 30 évig volt fogoly, ebből 28-at WC-k takarításával töltött. 28 évet. És úgy elgondolkodtam magamon, hogy mondjuk ha 28 napot kellene ezt tegyem. És ő kijött, és 30 év után elméjében tiszta, jó, fizikailag meggyötört, de elméjében tiszta és ember tudott maradni. Ilyen nehéz körülmények között is. Szibériában 28 évet raptársainak a melléktermékét takarította. Így válni szenti ez a földi lét, és ugye a halottak napját megemlékezünk az elhunyt szeretteinkről, úgy mondja a teológia, hogy a szenvedő egyház, azok a személyekről emlékezünk meg, teológiai szempontból, akik még nem juttak el az örök életre, még nem juttak be Isten örök dicsőségébe. De ugye mi nem vagyunk illetékesek abban, hogy ítéletet mondjunk, véleményt formáljunk, ezért az Istenre bízzuk ezt, de mi imádkozunk el, hogy szeretteinkért, mert ugye temető látogatás ezt is jelenti, hiszen a legnagyobb dolog, amit tehetek én az elhunyt szüleim, a nagyszüleimért, például az, hogy imádkozok értük. A legnagyobb jó, amit tehetek, imádkozok értük. Hiszen nekik köszönhetem az életemet, mint ahogy az előbb itt elhangzott, és hát ez az értük való imádság egy lelki kapocs. Összeköt minket, hogy bár ők a földi létet befejezték, de lelkileg mi összetartozunk, és az Isten imádatunk egy.
November 1-e, tehát minden szentek ünnepe a Római Katolikus Egyházban, másodika pedig a halottak napja, amikor elhunyt szeretteinkre emlékezünk, virágot helyezünk el sírjaikra és gyertyát gyújtunk. Mai meghívottaim a Marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Teológiai Líceum munkatársai, Székely Szilárd vallástanár és Tuzson Attila iskolalelkész. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk @marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Plébános úr, Kapcsolódva az utolsó mondataihoz, mit tanácsol? Szomorúsággal, vagy inkább bizakodással a lelkünkbe menjünk ma este a temetőkbe?
Ez egy nagyon jó kérdés, köszönöm szépen. Ugye, ahogy éltem, mert van a régi zsidó mondás a Talmudban, hogy vigyázz gondolataidra, mert szavakká válnak, vigyázz szavaidra, mert tettekké válnak, vigyázz tetteidre, mert életeddé válik. Mi az, amit fontosnak tartok az életemben? Ugye, mikor az életről beszélünk, akkor a fogantatás pillanatától az életről beszélünk, a személyről beszélünk, az énről. Még a nem hívő ember is azt tudja mondani, hogy én ezt nem akarom megvenni, én ezt nem tudom elfogadni, én nem értek egyet ezzel, nem értek egyet azzal, tehát az énünket azt tudjuk, ismerjük. Én valaki vagyok, én személy vagyok. És minden ezzel van kapcsolatban. És hogyha én ezt el tudom fogadni, akkor azt is el tudom fogadni, hogy van valaki, valaki, nem valami, valaki, aki ura mindennek, ura az életnek, ura a halálnak, ura az egész mindenségnek, és hogyha így megyek ki a temetőbe, akkor egyértelmű, hogy nem lehet bennem fájdalom. Szomorúság lehet, hiszen veszteség. Valakit elveszíteni az veszteség. És itt az ember megtapasztalja azt, hogy korlátolt. Ugye nem mindenható. Nem tudok parancsolni a földi létnek. Ugye kell válaszolnom arra a kérdésre, hogy ki az ember? Mi az ember? Ki vagyok én? Miért vagyok én? És ezekre a választ megadom, akkor nem kell féljek. Nem kell szomorú legyek, hiszen akkor tudom azt, hogy az én életem, bár földi létbe fejeződik, az örök életben folytatódik. Görög teológus mondja, hogy amikor meghalunk, akkor Isten lefújja arcunkról a port. Úgy írja, hogy az ikonról, a képmásunkról lefújja a port, vagyis a bűnt is befejezi a festést, tökéletessé tesz minket. És hogyha így tekintek az életemre, akkor nem kell féljek, és még egyszer mondom, lehet bennem szomorúság, de az örök életbe vetett reményem éltet engem, hogy én találkozok elhuntjaimmal az Istennél az örök országban. És ha komolyan gondolkodunk a halálról, akkor van egy középkori mondás, hogy aki nem veszi komolyan a halált, az nem veszi komolyan az életet. És kicsit a Minden Szentek napja és a Halottak napjának egy ilyen kapcsolata, hogy ha én komolyan veszem a halált, akkor komolyan veszem az életet, és akkor tudok igazán emberként élni. Akkor tudok én ember lenni, vagy emberebb ember. Mivel személynek vagyunk teremtve, kapcsolatra vagyunk teremtve, mégpedig mi így egymással, és közösen az Istennel. És ezt nevezzük mi vallásnak, hogy közösen együtt imádjuk az Istent. Ez nem olyan, hogy néha elmegyek a templomba, néha imádkozom, ez nem lehet életem legmélye. Hiszen ott a mélyen bent, ott a lélek, a valóság, és az többre vágyik. Úgyhogy én mindenkit úgy bátorítok kimenni a temetőbe, hogy igenis emlékezzen szeretteire, a jó történeteket elevenítse fel egyfelől, másfelől imádkozzon értük. És miért ne? Mindannyian ismerjük családtagjainkat, tudjuk, hogy kik azok, akiket érdemesre tartunk példának követni, kövessük őket, amit tanultunk tőlük, azt például kamatoztatva adjuk tovább a következő nemzedéknek.
Tanár úr, szoktak beszélgetni fiatalokkal vallásórán, halottak napjáról? Ugye hát nagyjából mindig vakáció van ebben az időszakban, de azt megelőzően vagy azután. Hogyan lehet fiatalok számára ezt az üzenetet, ezt a hitvallást átadni, amiről itt a plébános úr beszélt az elmúlt percekben?
Hát,
bár ezt közösen teszik, gondolom.
Igen, hát a helyzet az, hogy a fiatalokat nagyon, de nagyon érdekli a halál témája, illetve érdekli őket a túlvilági létezésnek a témája. Rengeteget olvasnak interneten, beszélgetnek egymással, néha már találkozunk olyanokkal is, akik úgy az okkult dolgokba is belefolynak ezen a téren. Tehát nekem az a benyomásom, hogy és az az érzésem, hogy talán nem beszélünk eleget ezekről a dolgokról. És nyilván A mai modern társadalom mintha kicsit úgy olyan ambivalens lenne, hogy egyrészt próbálja tagadni a halált, tehát az örök fiatalság, ha megnézzük a reklámainkat, megnézzük azt, hogy ott még egy idős ember is milyen fiatalos színben jelenik meg, mintha tini lenne.
És amennyiben sok gyógyszer fogyaszt.
Igen, hát nyilván hozzá van kapcsolva ez egy termék, vagy valamilyen szolgáltatás, de közben meg azt látjuk, hogy az idős embereket úgy szépen otthonról azért úgy elviszik. Tehát, hogy az ember az időnek a múlásával, hogy nem igazán tud mit kezdeni, óriási vita folyik, hogy most gyereket el szabad vinni egy temetésre, ki szabad vinni a temetőbe, nem szabad kivinni, hogy vannak ezek a dolgok, és akkor aztán ez a nagyon ambivalens magatartása egyrészt, ugye a gyerekeket nem szabad ilyen élménynek itteni, de ugyanakkor a Halloweenkor mindenféle szörnyűségnek, mindenféle démoni alaknak, csontváznak beöltözhet, és valójában mint azt sugalnák neki, hogy hát végül is ez a halál, meg az egész túlvilág, ezzel lehet játszani, lehet szórakozni, hát végül is ez lehet akár egy jó buli is. Tehát hogy valahogy az ember nem lát egyfajta következetességet, de ugyanakkor azt tapasztalom, hogy a fiatalokat viszont ez a téma nagyon-nagyon érdekli, és sokat beszélgettünk róla. Különösen ilyenkor jön ez el, amikor valakit valamelyik osztályban egy veszteség ír. Hát meghal valaki közeli ismerős, akár már úgy jön oda, hogy már eleve ezzel a veszteséggel, és nyilvánvaló, hogy itt nagyon-nagyon fontos, hogy az evangélium üzenetet úgy az önnyelvük lefordítva tudjuk elmondani, és én azt látom, hogy nem biztos, hogy elég az, hogy elmondjuk az egyháznak a hitét, mindenképpen ebből indulunk ki, de valahogy meg kell találjuk azokat a konkrét mondjuk megvalósítási lehetőségeket, vagy megélési lehetőségeket, ahol ő például megtapasztalhatja a vigasztalást, vagy megtapasztalhatja azt, hogy van értelme a létezésének, vagy azt, hogyha neki ilyen kérdései, problémái vannak, komolyan vesszük, és van akihez ezzel forduljon, és ilyenkor hát mindig arra biztatom, vagy biztatjuk a diákjainkat, hogy igyekezzenek mondjuk úgy első kézből informálódni, tehát nem biztos, hogy az interneten található mindenféle ilyen tematikájú anyag jó nekik, szelektáljanak, illetve van egy külön óránk, ami csak arról szól, hogy hozzá ki, vagy beszélj ki magukból mindazt, ami bennük van, akkor nézzük meg, hogyha ő a halállal, halál közeli élménnyel kapcsolatban, a halál után élettel kapcsolatban, nagyon, nagyon érdekli őket például a démonoknak a kérdése. Rengeteget beszélgettünk például sátánizmusról, ördögűzésről, akkor hogy van ez a dolog, kározat. Ezek is minden érdekes módon úgy nem szalonképes témák, de azért mégis úgy a fiatalokat ez nagyon-nagyon érdekli, hogyan viszonyuljanak egy ilyen helyzethez. Tarotkártya, ugye bemutattam, már vannak, akik már okkult dolgokkal is, okkult helyzetekkel is találkoztak. Megdöbbent élményekre számolnak be, és én úgy gondolom, hogy hát egyrészt teret kell nekik adni, hogy ezt kibeszélhessék magukból, legyen egy alkalom, a bizalommal el tudják mondani ezeket a tapasztalatokat, ezeket a véleményeket, még akkor is, hogyha én tudom, hogy amit most ő mond, vagy a hitének a jelenlegi állása szerint esetleg nagyon-nagyon távol áll az egyház tanításától. Nekem nagyon fontos az, hogy megtudjam, hogy erről mit gondol, mert csak így tudok reagálni rá, és esetleg így tudjuk rendbe tenni, vagy a helyükre tenni a dolgokat.
Iskola lelkészként tapasztal hasonlókat?
Még egyelőre keveset, viszont korábbi tapasztalataim azt mutatják, hogy a diákok nagyon-nagyon-nagyon kíváncsiak, és az interneten például egyszer jöttek hozzám, hogy fordítsam le latinból ezt és azt. Akkor kérdeztem, hogy de ez mire kell nektek? Mutatták a kis videót, hát elég gagyi latin kiejtéssel, de egy ördögűzésnek volt ott a szövege. Mégpedig úgy ördögűzésnek, hogy megidézése. Tehát az elhunyt gonosz léleknek a megidézése, és ez azért is nehéz, mert mindig elmondom, hogy olyan ajtót nyitnak meg, amit nem tudnak becsukni. És utána később egyik iskolában volt egy ilyen, hogy egy kislány ezzel foglalkozott, és később pszichésen terhelt lett. Tanulásban, családi kapcsolatokban, baráti kapcsolatokban nem tudták őt befolyásolni. Nagyon fontosnak tartom én is, hogy a halál tényét ne dugjuk el a gyerekek elől. Én hallottam olyat, amikor azt mondta az anyuka a gyerekének, hogy hát a papa most egy kicsit hosszabban alszik. De a gyerek nem buta, egyszer megkérdezi, hogy de milyen hosszan, meddig alszik a papa. Én még szerencsésnek mondhatom magam, abból a szempontból, hogy nem volt, nem volt még ravatalozó gyimesben, mikor nagyszüleim meghaltak, én nagyapámat is, nagyanyámat is kivittem a temetőbe, ott az a szokás, hogy ha vannak fiú unokák, akkor ők viszik ki az elhunytat a temetőbe. Én nagyapámat 19 évesen, és nagyanyámat 32 évesen vittem ki a temetőbe, testvéremmel és unokatestvéreimmel együtt. Én egyfajta folytonosságot látok ebben is. Abban a formában, hogy például emlékeim vannak, nagyapámmal jöttünk le az erdőből, én a hátán voltam, valamit viháncolt, amikor mentünk át egy pallon, és mind a ketten beestünk a vízbe. Tehát, hogy ő vitt engem, amikor én kicsi voltam, mikor még mondjuk úgy, hogy elfáradtam, és átvitt értelme, mikor ő elfáradt és megpihen, akkor én viszem ki a vállamon. Bennem ez nem okozott traumát, de azt látom, hogy nagyon sokszor a temetésen felolvasom a búcsúztatót, és unoka, dédunoka, és sehol egy sincs. Ez egy kicsit nekem azért nehéz, mert valami valósággal kellene találkozom az a gyerek, hogy dob egy örök földet, vagy egy szál virágot, a mama kedvenc virágát utána dobja, hogy elköszönök tőle. Hogy búcsút veszek, hiszen ez nagyon fontos, hogy legyen egy távolságtartás abból a szempontból, hogy elindulok, leválok lassan róla. Milyen szép, mint ősszel a falevél, tehát leválok róla, vagy ő levál rólunk, de hogy távolságot veszek, és én elkezdek elköszönni tőle. Ha ezek nincsenek meg, akkor később jönnek a nagyobb nehézségek, és akkor igen, mindenfele keresünk utat, hogy honnan ragadjuk meg az életet. Egy sírfeliratot szeretnék felolvasni a második századból, Rómából. Az egyház volt az anyám, a jóságos az atyám. Kérlek, testvérek, hogy amikor idejöttök imádkozni, s fohászaitokkal kérlelitek az atyát és a fiút, gondoljatok rám, és emlékezzetek meg rólam, hogy a mindenható Isten örökre mentse meg azt, akit szeretett. Tehát, hogyha ezt valamilyen kicsit finomítva gyermeknek el lehetne mondani, hogy hogyan álljon hozzá a sírhoz, hogyan álljon hozzá az elhunytjához, hogy ott nem a vég kezdődik, hanem a végtelen. Akkor talán sokkal egészségesebb gyerekeket tudnánk nevelni.
Igen, és hát apropó, amit mondott tanár úr néhány perccel ezelőtt, hogy miért fontos ott lenni a gyerekekkel, akár világításkor is egy-egy sztorit, egy-egy történetet elmesélni, hát valóban azt hiszem, hogy ennél jobb jellemrajzot nem kapnak a gyerekek, mint hogyha szüleik, nagyszüleik elmesélik, akár egy-egy ilyen alkalomkor nekik, hogy hát itt a te dédnagyapád, vagy nagyapád, és akkor hát ő ilyen volt, olyan volt, aztán én is kisgyerekes apukaként sokszor találkoztam, ugye elmesélem a történetet, aztán rá néhány hónapra visszakérdez a gyerek, hogy ugye dédnagytatám így volt, meg úgy volt, és akkor sokszor gondolkodom, hogy vajon én ezt mikor mondtam neki, de én meg vagyok győződve, hogy sokkal inkább megjegyzi azt, mint amit internetről 26-szor elolvas, akár gagyi latin nyelvről lefordítva, akár magyarul leírva.
Ezek a beszélgetések folytatódnak. Tehát ott igazából impulzus van, és hát most egy nagyon friss tapasztalat, tegnap voltunk nyárad remetén világítani, én ugye édesapám részéről odavalósi vagyok is. Amikor hazajöttünk, akkor az a beszélgetés, ami ott a temetőben elkezdődött, és utána unokatestvérekkel találkoztunk, meg úgy késő estig folytatódott, és én tudom azt, hogy ezek olyan pillanatokban fognak előjönni, amikor nem is gondolok rá. És azért, hogy egy kicsit visszautalva Minden Szentek és a Halottak Napja kapcsolatára, én úgy gondolom, hogy példaképek nélkül nem igazán élhetünk, és a legkonkrétabb példaképeink azok az elődök, közvetlen elődök, szülők, nagyszülők, akiket esetleg még ismertünk, ha nem is, de első kézből vannak róluk információink, és ugye, mint hogy mondtam, minden családnak megvannak, mondjam, ugye maga idézőjelbe vett sztárja, példaképei, akik fel tudtak mutatni egy olyan értéket, vagy egy olyan követendő példát, amit hát nyilván a mi helyzetünkkel tudunk alkalmazkodni, és erőt tudunk abból a példából meríteni, amit ők nekünk felmutattak. És igazából hát ők a mi családi szentjeink, és ezt a kapcsolatot, ezt a lelki kapcsolatot az imádságon keresztül, és nyilván az emlékezésen keresztül való szellemi kapcsolatot mindenképpen fenn kell tartani, mert ez valamilyen formában meg is határozza az életünket.
Említették itt a Halloween ünnepét. Hogyan lehet a gyerekeket, vagy egyáltalán meg kell védeni ettől a Halloween hát láz, vagy nevezzük akárminek, nem tudom. Hisz az igen, számunkra egy idegen, hát valaki számára hagyomány nyilván, de jó az, hogyha ez is bejön az életünkbe gyerekként, fiatalként?
Gyorsan hozzáteszem, hogy ugye a Halloween eredetileg az egy ír-kelta halott kultusz. És akkor ugye ez kerül ki Amerikában. Amerikában egy kicsit, mint minden, sok mindent kicsit cukros mézzel leöntik nekünk, és akkor lesz belőle valami. Tehát azért nem szabad elfelejteni, hogy annak a hátterében, a mélyén ott egy halott kultusz van. Nem tudok jó választ adni a kérdésére, hogy hogyan lehet a gyerekeinket megvédeni. Talán ezek a beszélgetések, a mély beszélgetések a gyerekemmel, hogy most mondom, de majd 20 év múlva ébred rá. Tehát teológiai tanáraimat nem mindig tudtam elfogadni. Hogy ilyenek, olyanok, amolyanok. Eltelt néhány év, és azt mondom, hogy hú, mindegyiktől tudtam valamit tanulni. Tehát, hogyha a gyerekeinknek megmondjuk, hogy ezért ünnepeljük, ezzel találkozunk, ezzel nem foglalkozunk, nem szabad eltagadni. Ez nagyon fontos, hogy nem eltagadni a gyerekelőm, akkor ő kíváncsi lesz, és akkor megint a másik oldalra nyit, de hogy elmondani, hogy ez egy ilyen kultusz, erről szól, mi viszont az életről, mint ahogy mondtam, ma minden szentek is a halottak napja is az életről szól, tehát mi az életet preferáljuk. Én ezt mondanám, de ugye gyakorló édesapaként lehet, hogy te többet tudsz ehhez hozzászólni.
A Halloween-nal kapcsolatban én két végletet látok világhálón beszélgetések közül. Az egyik az, hát ez mi van, egy kis szórakozás, egy kicsit játék, hát ezzel is kifejezzük, hogy mit tudom én, nem félünk a haláltól, lehet csokit szerezni, meg nagyon-nagyon jó bulikat lehet csinálni, és egyébként is az ötök fragás az olyan kreatív, tehát most már ugye mindenféle fajta van, és akkor közben az ember néha találkozik ilyen másik nagyon-nagyon extrém kijelentésekkel, hogy XY sátánista szektának a vezetője nagyon meg van elégedve azzal, hogy Halloween van, mert ezt úgy fogja fel, hogy a sátán a keresztény családokba és a Halloweenon keresztül befészkelte magát, és legalább egy napig a családon belül a Halloweennek a megtartásával akkor sátán imádás történik. Most én azt látom, hogy az ember minél jobban tilt valamit, azt annál inkább akarják a gyerekek. Én fontosnak tartom, hogy azért ne promováljuk, tehát ne reklámozzuk, ne küldjük a gyereket, mondjam, hogyha ilyen rendezvény, vagy ne biztassuk, hogy ilyeneken részt vegyen, viszont fontos az, hogy beszéljünk arról, hogy esetleg milyen rossz hatása tud lenni a szellemi fejlődésére, vagy akár az érzelmi fejlődésére, és ugye, hogy mondtam, van ez az ambivalens magatartásunk a halállal kapcsolatban, egyrészt a halál tabu, és másrészt pedig, ami a halálba számunkra utálatos szörnyűség, horror, azt a Halloweenkor mind megjelenítjük, a bombló holttestől kezdve a csontvázon keresztül a kopogtató szellemig. Persze ezt próbálják finomítani ilyen Csipke Rózsika jelmezekkel, meg mit tudom, ilyen Tündér Király fidókkal, de valójában ez ugye a lényegen nem változtat. Tehát akár a halálból csinálunk paródiát Halloweenkor, vagy akár mit tudom én, tényleg a sátán erőknek nyitunk kaput, nem tudom eldönteni, melyik a rosszabb. Hát valójában ugye itt elhangzott, hogy aki, hogy mondtad, a halált nem veszi komolyan, az életet sem veszi komolyan. Tehát nekünk komolyan kell vennünk azt, hogy időhöz vagyunk kötve, és nekünk az élettel kell foglalkozni ahhoz, hogy a halálban az örök boldog életbe tudjunk átlépni, és valahogy ennek a komolyságát kell a gyerekeinkbe átültetnünk, átadnunk, és inkább erről kell beszélni. Most, ha van egy iskola, az osztály szervez egy Halloween partit, mert ugye most beszélünk egy kicsit konkrétabb dolgokról, és akkor az én gyerekem is erre el szeretne menni, most én apaként vagy a szülőként mit tudok csinálni? Hú, hát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, különösen, amikor mindenki megy, és ő nem mehet, mert ugye azok alapján, amiket én elmondtam itt az előbb, óvni szeretném a gyerekemet olyan hatásoktól, vagy olyan élményektől, ami nem biztos, hogy neki jót tesz. sokat-sokat kell beszélgetni, minőségi időt tölteni, és én úgy gondolom, hogy a temetőbe el kell menni, el kell vinni, meg kell mutatni, hogy ők azok, akiktől mi származunk, ők hagytak ránk valamit, ők már ott vannak a Jóistennél, mi is oda tartunk, de ehhez nekünk úgy kell élni, ahogy ők éltek, és akkor ezzel úgy talán ki tudjuk egyenlíteni.
Két percünk van mindösszesen a műsorból, és még egy fontos kérdésről szeretném, hogyha beszélnénk. A minap olvastam egy közösségi oldalon egy székelyföldi paptársának a bejegyzését, miszerint igazából nincs is szükség erre a felhajtásra, hiszen például sok hulladék keletkezik azzal, hogy gyertyákat helyezünk ki a temetőbe, de vajon a globalizáció annyi káros, ártalmas hozadéka mellett pont erről kellene lemondanunk, hiszen arról beszélgettünk itt a műsor folyamán, hogy azt tapasztaljuk, hogy ilyenkor megtisztulnak a temetők, sokan pedig éppen ezen a napon szakítanak időt, hogy messzi földről hazalátogassanak akár elhunyt szeretteikhez, vagy találkozni a rokonokkal. Szóval ez a legnagyobb környezetvédelmi ártalom vajon?
Nem gondolnám, sokkal fontosabbnak tartom a mértéktartást mindenben. Tehát az, hogy kimegyek és elégetek nagyszüleim sírjánál 8-10 gyertyát, és kiviszek 2 csokor virágot, az otthon maradt rokonaim azt ők össze fogják gyűjteni, el fogják takarítani. Egyfelől, másfelől biztos vagyok benne, hogy segítő emberek is akadnak, akik ebben tudnak segíteni. Nem merek belemenni mélyebben, hogy nem akarok nagyon sarkos véleményt megfogalmazni ebben a kérdésben. Mindenféleképpen vigyáznunk kell, hogy a vízzel együtt a gyereket ne dobjuk ki. Megtiltunk, elkezdünk tiltani valamit, és akkor utána megpanaszkodunk, hogy elveszett a népi hagyomány, elvesztek a közösségi ünnepek, mert hogy valljuk be, temetőben ez is egy közösségi ünnep. Más jellegű, de közösségi ünnep, ahol csak az, hogy látom, hogy mennyien állnak ott a sírük mellett és csendben imádkoznak, ez egy közösség. Akaratlanul is én is azt mondom, hogy egy fohászt elmondok azokért, akikért senki nem imádkozik. Én így közelíteném meg, és még egyszer vigyázni, hogy a vízzel együtt a gyerek ne menjen ki.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autovolán sofőriskola. Autovolán. Tanulj meg biztonságosan vezetni.
Mai műsorunkban ennyi fért. Meghívottaim a Marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Teológiai Líceum munkatársai, Székely Szilárd vallástanár és Tuzson Attila iskola lelkész voltak. Én köszönöm szépen, hogy válaszoltak a kérdésekre.
Mi köszönjük szépen a meghívást.
Köszönjük szépen a lehetőséget is. Áldott emlékezést, kegyelem teljes ünnepet kívánunk mindenkinek.